Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy ma újra eljöhettünk ide a templomba, együtt legyünk a te színed előtt, leboruljunk és imádjunk téged, hiszen azt parancsoltad, hogy így szenteljük meg ezt a napot. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged a teremtőnket, imádhatunk téged gondviselőnket, a világ sorsának intézőjét, a mi sorsunk intézőjét is. Imádhatunk téged, mint megváltónkat az Úr Jézusban, akiben eljöttél erre a földre, hogy nekünk bűnösöknek kegyelmet szerez, és köszönjük Jézusunk, hogy kegyelmet is szereztél ott a Golgotán kiontott véred által. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, Szentlélek Isten, aki eljöttél és megdicsőítetted és megdicsőíted előttünk az Úr Jézust, hogy lássuk őt és higgyünk benne, és éljünk az ő szent akarata szerint. Köszönjük, hogy munkálkodsz megszentelődésünkön, azon, hogy elhagyjunk minden bűnt, levetkezzük azt, ami utálatos a te szemeidben, akár fösvénység, paráznaság, vagy bármi más bűn lenne az. Köszönjük néked, hogy van számunkra kegyelem. Áldunk téged, Istenünk, Szent Háromság Isten, és kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, és szólj hozzánk ezen a mai napon is, ígéden keresztül, add, hogy hittel, bizalommal és engedelmességre kész szívvel tudjuk venni, amit elénkbe adsz. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, hogy rád figyelhetnek a mi szemeink. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Máté evangéliumából olvassuk az 5. rész első 10 verséből. Leülve figyelemmel hallgassátok Istenünk igéjét. Tehát Máté evangéliumának 5. részében az első verstől a 10. versig így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai, és megnyitván száját tanítja vala őket, mondván: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Isten meglátják. Boldogok a békességre igyekvők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Kedves testvéreim, megváltó Úrunk, Jézus Krisztusunk tanításaival foglalkozunk, és hallottuk már az Isten országáról mondott tanítását, ami mint egy egységes keretbe foglalja össze összes tanításait. Ma az ő boldogságról mondott tanítását vennénk egy kicsit szemügyre. Isten országának körülményeiről beszélt, és most is arról beszél, hogy akik oda tartoznak, akik Isten uralma alatt élik az életüket, Isten országának alattvalói, azok boldog emberek. Előre bocsátok három fontos háttértudnivalót, amit raktározzatok be a emlékezetetekbe. Az első, hogy Máté evangélista Jézus tanításait összefoglalóan adja elénk, 5 nagy beszédbe foglalt össze Jézusnak a tanításait. Ezek közül a hegyi beszéd az első tanítás, de a Máté evangéliumát tovább olvasgatva megtaláljátok a következő 4 nagy beszédét is. Ez az első. A galileai tenger partján felment Jézus egy hegyre, tanítóként leült. Azt olvassuk, hogy hozzá léptek a tanítványai, a 12, és elkezdte őket tanítani, de aztán utána elkezdte tanítani a sokaságot is. Ennek a hegyi beszédnek az első részlete, vagy része, ez a 8 boldog mondás, amit ma felolvastam. A másik háttér tudnivaló, hogy boldog mondások az Úr Jézus előtti időkben is voltak Izraelben. Sokat olvasunk ilyeneket a Zsoltárok könyvébe. Tehát ő nem valami újdonságot mondott, hanem a régi hagyományt, Izraelben egy régi profétai hagyományt folytatott. A harmadik háttér tudnivaló, hogy mindegyik mondása ugyanazon szerkezeti felépítést mutatja. Az elején mindegyik egy ténymegállapítással kezdődik, boldog, aztán mindegyik mondás azzal végződik, hogy a végére ugorjunk, hogy megnevez valami Istentől származó ajándékot, ami a boldogság tulajdonképpeni kiváltó oka, és a két végpont között rámutat az áldott emberek egy-egy Istentől munkált jellemvonására, aminek tulajdonképpen a megáldása az a konkrét áldás, ami ott a végén szerepel, és amitől végül is boldogok a Jézus Krisztus tanítványai. Tehát egy példát, mindjárt a legelsőt vegyük, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a végén, miért boldogok? Azért, mert a mennyek országa az övék. Ugyanezzel végződik egyébként a 8. boldog mondás is. És mi az a jellemvonás, amit Isten megáld a mennyek országával? A lelki szegénység jellemvonása. Na már most ezeket valahogy raktározzuk el az emlékezetünkbe, és figyeljünk arra, hogy mit tanított Jézus a tanítványainak a boldogságról. Akiket ma is érdekel, hogy mi a boldogság, vagy mi boldogítja az embert, vagy mi jellemzi a boldog embert, kik valóban boldog emberek, azok jól teszik, hogyha figyelnek Jézusnak a tanításaira. Márpedig azt hiszem, hogy nem nagyon van olyan ember, akit ez ne érdekelne. Mindnyájan tulajdonképpen boldogok akarunk lenni. Ráírtam a kis papírra, amit kaptatok ide, bejövet, hogy Gyökösi Endre református lelkész volt, és egyszer megkérdezte a gyerekeket, hogy ki mi akar lenni. Arra gondolt, hogy megkérdezi, hogy már milyen foglalkozást akarnak választani, és a gyerekek nagy része, olvassátok, azt írta a papír, hogy boldog akar lenni. Nem a foglalkozást, hanem azt, hogy ő boldog akar lenni. Írja Bandi bácsi, hogy nagy meglepetésemre ez volt a válasz. És hát úgy van ez, mint ahogy Karintitól meg Bertolt Brechttől idéz egy mondatot. Hát így van. Úgyhogy aki boldog akar lenni, az jó teszi, ha figyel Jézusnak a tanítására. Mit mondott ő a boldogságról, a boldog emberekről? Azt hiszem, hogy ez azért is érdekel bennünket, mert a szívünk, a lelkünk sokszor igencsak szenved. Igencsak szenved. Ezt már most úgy mondom nektek, hogy Buddha is megállapította, aki azt mondta, hogy az egész emberi élet szenvedés, semmi más, és ő egy olyan vallást gyártott, ami által az ember esetleg megszabadulhat a szenvedéstől. Hát az más kérdés, hogy ő hogy milyen megoldást ötlött ki erre nézve, az biztos, hogy jól érzékelte, hogy az emberi élet tele van mindenféle szenvedéssel. Súlyos terheket hordozunk, és emiatt killódunk. Van, akiről látszik, hogy killódik, van, akiről nem látszik, hogy killódik. Van, aki szívesen megvigasztaltatik, van, aki görcsösen ragaszkodik a szenvedéséhez, mert akkor ő a középpontba tudja ezáltal magát tenni, foglalkoznak vele. De a szenvedés az ott van. És a szenvedés és a boldogság az valahogy kizárja egymást. Persze, hogy érdekli a fájdalmas lelkű embert az, hogy hát hogyan lehetek én igazán boldog? Hogyan repülhetnék? Hogyan lehetnék igazán szabad? Hogyan lehetnék igazán jól? Hogyan lehetnék a helyemen? Hogyan lehetne teljes az életem? Így is kérdezhetem azt egyszerűen, hogyan lehetek boldog? Na nézzük, mit mond erről Jézusunk. Először is kérdezem, mi az, ami boldogítja az embert Jézus szerint? Itt a boldog mondásokban Jézus a tanítványainak arra világított rá, hogy van 7 isteni adomány, amelyek boldoggá teszik az embert. A boldogtalan embert, a szenvedő embert. És csak azok az emberek, igazán boldog emberek, akik ezekben az isteni ajándékokban részesültek. Tehát boldogok azok, akik bírják az isteni vigasztalást, bírják az újjáteremtett földet, bírják az isteni igazságot, a megbocsátó kegyelmet, az Istennel való közösséget, az Isten fiúságnak a méltóságát, a mennyek országát. Nézzétek végig, olvassátok végig, mélyedjetek ezekbe bele, hogy akik ezeket a dolgokat megkapták szép sorjába, 7 dolog van, megkapták Istentől, azok az emberek boldogok. Ezt a boldogságot, hát így fordította a makarios szót, a görög szót Károli, azóta is így fordítjuk, de a szó egy kicsit a magyar nyelvben félreérthető, talán kevésbé félreérthető áldott szóval is lehetne fordítani. Áldottak azok, vagy boldogok azok. Ez a kettő ugyanazt jelenti tulajdonképpen. Csak a nyelvünkben egy kicsit ez a boldogság szó, az inkább egy ilyen felfokozott örömöt jelent, de az eredetiben nem erre gondolt Jézus, hanem arra, hogy igazán áldott emberek azok, akik ezt a 7 dolgot megkapták Istentől. Nem csak egyiket, másikat adja Isten, ez nagyon fontos nekünk megérteni, hanem mindet odaadja egy hívőnek. Tehát ne úgy fogjátok föl, hogy hát nekem odaadta Isten ezt, de a másik 6-ot nem adja ide. Vagy adott 3-ot, de a másikat nem adja ide. A hátralevő 4-et nem kapom meg. Nem, hanem Isten mindegyik hívőnek mindegyik áldást megadja. És hogyha ezeket az áldásokat, mindegyiket bírjuk, akkor vagyunk igazán boldogok, nem egyiket, majd másikat. De megkaphatjuk mindegyiket, testvérek, mindegyiket megkaphatjuk. És hogy hogyan kaphatjuk meg, hát megint Jézusra kell mutatnom, mert mindezek a kincsek tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztusba rejlenek. Ő benne vannak benne ezek a kincsek. Ő mint egy csomag hordozza magába ezeket az ajándékokat. Földi élete során is adta ezeket a kincseket az embereknek. Ezekben részesítette tanítványait, és minden benne hívő embert. Aki hit ő benne, az megkapta a mennyek országát. Az belépett Isten királysága alá. Aki hit Jézusban, az megkapta a vigasztalást. Aki hit Jézusban, az képességet kapott arra, hogy érte szenvedjen is. És így tovább, és így tovább. Ő hordozza ezeket az én számomra és a ti számotokra is. Úgyhogy aki bírni akarja az igazi boldogságot, annak tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve a dolgot, Jézusra van szüksége. Majd erről a végén még egy kicsit beszélek. De benne van ma is a mennyek országa, az új ég és az új föld, a vigasztalás, a kegyelem, az Isten fiúság, az Istennel való közösség, a tiszta szív, az irgalom, mindezek ő benne rejlenek. Ő vele együtt tehát megkaphatod mindazt, ami boldoggá tesz, ami áldott emberré tesz, ami teljessé teszi az életedet, vagy életünket. Így a kérdés most nem is annyira az, hogy mi boldogítja az embert, hanem az, hogy ki boldogítja az embert. Jézus, akiben rejlenek ezek a boldog mondásokba felsorolt kincsek, isteni ajándékok. Nos, az Úr Jézus testvéreim nem azt tanította, hogy boldogok azok, akiknek van házastársuk. Boldogok azok, akiknek sok pénze van. Boldogok azok, akik egészségesek. Boldogok, akik ide-oda eljutnak a világban, akiknek minden sikerül, akiknek ilyen vagy olyan családjuk van, akiknek jó munkahelyük van, akik azt mondják magukról, hogy ők boldog emberek. Jézus nem ezekről beszél. Jézus arról beszél, hogy azok boldogok, azok áldott emberek, akik Istennek ezeket a felsorolt ajándékait a sajátjukénak mondhatják, a tulajdonuknak mondhatják. Például, ha azt mondhatod, hogy enyém a mennyek országa, enyém a mennyek országának az állampolgársága, mert hiszek Jézusban, és általa bejutottam, beléptem az Isten királysága alá, és már most is az ő alattvalójaként, vagy országa polgáraként élhetek ebbe a világba, de ha előre nézek a halálon túl, meg mindenen túl, az utolsó ítéleten túl, látom, hogy Isten országa egy napon meg fog valósulni. Kibontakozik majd az Isten országa, az új ég és az új föld, mert Jézus visszajön, és újjáteremti ezt a világot. És én ott lehetek majd. Nem csak már most az enyém a mennyek országa, hanem ott is az enyém a mennyek országa. Üdvösségem van. Az ilyen embertestvérek boldog, áldott ember. Nem is érezheti magát más testvérek igazán boldognak, csak aki az urat és nevezett kincseit bírja, megkapta. Az az igazság, hogy nézem néha a tévét, hallgatom néha a rádiót, és emberek nagy, tehát a teljes ateista emberek mondják, hogy ők boldog emberek. Hogy ő boldog ember. Hát mindegy, hát a tévé meg a rádió sok mindent elbír, meg a mikrofon, meg a kamera is, de aztán, hogy mi a valóság a háttérben. Nekem meggyőződésem, testvérek, hogy más nem mondhatja magát boldognak, csak az, aki bírja a Krisztust, és bírja ezeket a felsorolt ajándékokat. Az egy áldott ember. Aki ezeket nem bírja, mondhat, amit akar magáról. Nevezheti magát boldognak, úgyhogy halvány gőze nincs arról, hogy mi az, hogy boldogság. Valójában, testvérek, egy Jézus nélküli ember nemhogy nem boldog, hanem átkozott ember, a Biblia szerint. Egy Jézust elutasító ember, mindegy, hogy mire jutott el az életben, meg milyen van, vagy milyen nincs, mit tapasztalt, vagy milyen helyen van a társadalmi ranglétrán, minek érzi magát egy adott életpillanatban, minek mutatja magát képmutató módon az emberek előtt, a boldog és áldott ember csak az, mondja Jézus fellebbezhetetlen tekintéllyel, aki bírja őt és benne ezeket az isteni kincseket. Az boldog, az egy áldott ember, más pedig mondhatja magára, amit akar, azt mond. De más nem lesz boldog. A boldogság titka Isten ajándékai, áldásai, amik egy embert igazán boldoggá tudnak tenni. És ezek a kincsek Jézusba vannak belerejtve, belecsomagolva. Ezért mondhatta Mária joggal, íme, amikor már Jézust hordozta a szíve alatt ő szószoros értelmébe, íme, boldognak mondanak engem az emberek. Vagyis áldottnak mondanak engem, ugyanezt a szót használta. Mi Máriát boldognak mondhatjuk, áldott asszonynak mondhatjuk. Miért? Mert a szíve alatt hordozta Jézust. Mert övé volt Jézus. Mi nem hordhatjuk a szívünk alatt Jézus, pláne bár némelyek szerint már a férfiak is szülhetnek, de mi nem. De a szívünkben hordhatjuk Jézust hitáltal, és ha ott van Jézus, ott vannak ezek a felsorolt hét áldások is, ajándékok is, és akkor mi boldog emberek vagyunk. Boldog emberek vagyunk. Nézzük tovább, testvérek, a második kérdésre ugornék, amit föltettem így az igét olvasgatva, hogy mi jellemzi a boldog embert? Milyen jellemvonásai vannak egy boldog embernek? Hát Jézus elmondja, hogy miféle jellemvonásai vannak egy igazán boldog, áldott embernek. Jellemzi őket, mondja, a lelki szegénység. Jellemzi őket a valódi könnyek. Jellemzi őket a szelídség. Az igazság utáni oldhatatlan vágyódás. A könyörülő szív. Jellemzi őket a tiszta szív, a békességre való törekvés, és az igazságért való szenvedésnek a képessége. Talán végigolvassuk ezeket a dolgokat, akkor elcsodálkozunk. Hát nem jellemzi őket az önbizalom, a céltudatosság, a kitartás, az egoizmus, a bírvágy, a dicsvágy, a szorgalom, a jószívűség, az önzetlenség, a nagylelkűség, a humanizmus? Nem. Jézus nem ezekről beszélt, testvérek. Másról beszél. Nem rossz dolgokról, nem jó dolgokról, ezekről beszél. Ezről a 8 jellemvonásról. Lelki szegény, igazi könnyek, szelítség, az igazság utáni oldhatatlan vágyódás, a könyörülő szív, a tiszta szív, a békesség munkálására való törekvés, az isteni igazságért való szenvedés képessége, ilyenekről beszélt Jézus. Jellemvonások, tulajdonságok, amik voltak éppen, megint Jézusra vezetném a gondolataitokat, ő benne voltak igazán jelen, mert ezek voltak épp Jézusnak a jellemvonásai. Ő benne vannak jelen, és akiben ő elkezd munkálkodni, azokban ő ezeket a vonásokat elkezdi munkálni. Nem egyiket vagy másikat, mindegyiket. Egy igazán boldog ember, mindegyik jellemző, nem csak a bűn miatt tud sírni, vagy az együttérzéstől tud sírni, nem csak szelíd, nem csak, hogy vágyódik az örök igazság után, nem csak, hogy irgalmasságra törekvő, nem csak, hogy a tisztaságot hordozza a szívébe, és motivumai és céljai is tiszták, szentek, nem csak a békességre törekvés, mindegyik jellemzi. Jézus mindegyiket munkálja bennünk, testvérek, az ő szent lelke által, az ő igéje által, folyamatosan, ha az övéi vagyunk. És akikben ezeket munkálja, azokban a saját munkáját megáldja, és boldoggá teszi őket. Ezzel vagy azzal az ajándékával, amit felsoroltunk az első pontban. Most én az Úr Jézus követőiben munkált jellemvonásai közül kettőt kiemelnék, az egyik a lelki szegénység, a másik a sírás. Azt mondja, hogy boldogok a lelki szegények. Hát kik ezek a lelki szegények? Mit takar ez az elnevezés? Talán ilyen értelmi fogyatékosság, szellemi fogyatékossággal élők, azok a boldogok, vagy a bolondok, boldogok. Hát a lelki szegények, testvérek, azok nem csak, hogy esetleg testileg, földi értelembe vett szegények, tehát anyagilag nincs semmiük. Abban a korban voltak ilyen emberek, akiknek nem volt semmiük. Emlékeztek az özvegyasszony két fillérjére is, aki bent a templomba aztán bedobta azt a egynapi megélhetéséhez szükséges pénzt, és ezzel mindenét odaadta Jézus szerint. Ő egy igazi szegény ember volt, anyagi értelembe vett szegény ember. Ma azt hiszem, hogy nincsenek ilyen emberek, de akkoriban voltak. De itt nem a szegény emberekről beszél, hanem a lélekben, a lelki szegényekről beszél. És a lelki szegények, testvérek, meg azok, akiknek Isten előtt nincs semmiük. Akiknek Isten előtt nincs semmiük, akik tudatában van annak, hogy jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Majd énekeljük a 458. énekünkbe. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva. Mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Balassi, hogy énekelte? Énekeltük már a 220. éneket. Semmije sincs pedig, mivel elődbe menjen, mivel jó voltodért, viszont téged tiszteljen, nagy alázatosan méltó haragodban téged engeszteljen. Semmije sincs pedig a lelkemnek. Ugye csak a bűneim vannak, mondta Luther, hogy megint idézzünk valakit. Nincs semmim, csak a bűn. Akik tudatában vannak annak, hogy önmagukban semmi nincs, amivel Istent tisztelhetnék, amit Istennek adhatnának, amivel Istentől kiérdemelnének bármit is, amivel Istennek viszonozhatnának bármit is, aki önmagát semminek tartva Isten kegyelmében nyugszik meg, az a lelki szegény, mondja Calvin, és a vámszedőhöz lyukadunk ki, aki a templomba a szemeit nem akarta az égre emelni, és a mellét verve így imádkozott: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Pont. Ez a lelki szegény. Ha tudatában vagyok, és vagy annak, hogy totálisan bűnös ember vagy, teljes mértékben, nincs benned egy tiszta folt sem, amit Istennek mutathatnál, amire hivatkozhatnál, Ha látod azt, hogy még a legjobb tulajdonságaid is szennyezettek, még a motivumaid is rosszak, még a céljaid is rosszak, akármilyen nemesnek tűnnek, mind fertőzött. Nincs-e testben épség, mondja Ézsaiás próféta. Ha látod, hogy teljes mértékben méltó vagyok az Isten ítéletére, hogy itt az úrvacsorai szertartásban talán jövő vasárnap majd mondhatjuk, hogy méltó vagyok az Istennek a haragjára és ítéletére, a kárhozatra, és nem tudok semmit tenni, hogy ezt elkerüljem. Nincs semmi hivatkozási alapom. Ez a lelki szegény, aki így tud megállni Isten előtt. Annak idején éltek ezek a kumráni szerzeteseknek mondjuk őket, de hát Kumránban élt egy zsidó közösség, az eszénus közösség. Közöttük volt ez a mondás, az irataikba kiderül ez az Anvé Ruach, így mondják héberül, a lelki szegények, akiknek nincs semmiük, ők így akartak Isten előtt megállni. Nem úgy, mint a farizeusok, akik hivatkoztak, hogy én, Istenem, hát nézd rám, hát ki? Kit kéne megjutalmazod, ha nem engem? Hát én milyen jó ember vagyok. Érdemeim vannak, ezt csinálom, azt csinálom. Hát ki érdemesült a te szeretetedre, a te kegyelmedre, ha nem én? Régi hívő vagyok már, ősi idők óta hívők vagyunk. Mi ápoljuk a te törvényedet? Hát méltók vagyunk a te jóságodra. Ezzel szembe jöttek az eszénusok, hogy nem vagyunk jók. Mi gonosz emberek vagyunk, és egyedül Isten kegyelmére tudunk hivatkozni. Egyedül arra tudunk appellálni, hogy ő irgalmas, és az áldozatokra tudunk appellálni, hogy azokért könyörül rajtunk, amiket a templomba bemutatunk. És ma is ezek a szegények, testvérek, a lelki szegények, akik így tudunk megállni az Úr előtt, hogy nincs semmink, csak a bűneink. És egy áldozatra tudunk hivatkozni, bármivel kapcsolatban Jézus Krisztus áldozatára, az ő Golgotai keresztjére. Ő érte, könyörülj meg rajtunk, te irgalmas Isten! Ő érte, bocsáss meg, ő érte, fogadj el. Ő érte, add meg nekünk ezt vagy azt. Bármilyen későbbi hivatkozási alapunk, testvérek, a hívő életünkbe mindig Jézus marad. Soha nem az érdemeink. A lelki szegénység nem csak az elején mutatkozik meg a hívő életnek, hanem utána is. Sőt, egyre jobban tudatosul a hívőkbe. Hogy most se azért hallgass meg, Uram, az én imádságaimba, mert én már régóta megtértem, és régóta hívő vagyok, és sokat szolgáltam neked, és úgy, és amúgy. Nagyra lehetünk ezekkel, testvérek, csak semmire nem megyünk ezekkel. A hívő ember az lelkileg szegény, és egyre szegényebb. Luthert idéztem az előbb, a halálos ágya táján mondta ezt, hogy nincs semmink, csak a bűn. Azt mondja, aki nem lelki szegény, testvérek, az gazdag. Az nagyon gazdag ember. Lelkileg gazdag ember. Az olyan ember azt hiszi, hogy nekem van valamim. Nekem van valamim. Nekem vannak jó tetteim, van ez, van az, van kereszténységem, meg nem tudom. Van valamim, amivel fizethetek az Istennek. És nem tudja, hogy nincs neki semmije. Ha pengővel nem lehet fizetni a bódba. Nekem van egy csomó pengő, mert nagyanyám pincéjébe találtam egy kazal pengőt, egy dobozba összecsomagolva. Mehetek én vele a Minimálba, hogy vegyek valamit, vagy a Novába, hát kinevetnek. Nem fizetőeszköz, amink van, testvérek, az Istennél. Nem fizetőeszköz. Egyszerűen úgy van, hogy Isten, aki azt hiszi, hogy bármit tudok adni Istennek azért, hogy engem majd üdvözítsen, meg befogadjon, meg megáldjon ezzel, azzal, amazzal, annak az embernek Isten ellene áll. Máriát idéztem az előbb, ő mondta, meg mások is mondták, Isten a gőgösöknek ellene áll, és a szegényeket emeli föl a porból. Aki azt hiszi, hogy neki van valami az Isten előtt, azoknak Isten ellen áll. És semmit nem kapnak tőle, sőt, büntetést kapnak, ítéletet kapnak. Azt mondja Jeremiás prófét, hogy aki önmagába bízik, és emberbe veti bizalmát, az átkozott az Isten előtt, nem úgy valamit kap Istentől, hanem átkozott. Úgyhogy vizsgáljátok meg a szíveteket, és vizsgáljuk meg mindjárt a szívünket, testvérek, hogy mi lelki szegények voltunk már valaha. Vagy ha egyszer elindultunk ezen, még mindig azok vagyunk? Vagy időközben már meggazdagodtunk, azt eleraktuk magunkat mindenféle pengővel, amivel egyébként semmire nem megyünk Istennél. Még most is ott vagyunk a lelki szegények táborába. Jellemez minket az Anvei Ruach. Mást nem is nagyon kell vizsgálni, mert a lelki szegények azok megkapják a mennyek országát, mondja Jézus. És az boldoggá teszi őket. Gondolnánk, hogy azok nem igazán boldogok, akik ilyen lelki nyomorúságukat belátják, és a lelki semmi nélkül valóságukat azok elismerik. Hát azok nem lehetnek boldogok, szegények, hát kevés az öntudatuk, meg a büszkeségük, hát nem lehetnek boldogok. Ők a boldogok, mondja Jézus. A ti elképzelésetekkel ellentétben. És mi tudjuk ezt, testvérek, ha Jézus előtt így álltunk és így állunk lelki szegényként, és egyre inkább lelki, akkor tudjuk, hogy tényleg boldogok vagyunk, áldott emberek vagyunk, mert miénk az Isten uralma, és annak minden áldása. És miénk lesz majd az Isten uralma, amikor megvalósul a világba. Aki meg gőgös, az nem kap semmit. A büszkék nem kapnak semmit. Az önbizalommal teltek nem kapnak semmit. Olvassátok Ézsaiás prófétát, tele van ilyen igékkel egyébként. Nagyon-nagyon szép Ézsaiás próféta könyv ebből a szempontból. Mindig mondja, hogy a megtört lelkűvel lakozom. Nem a büszkével, a megtört lelkűvel. A szomjazókra öntök vizet, mondja. A szomjazókra. A szegényeket gazdagítom meg, mondja Isten. És amikor Jézus eljött és idézte a Ézsaiás könyvét, akkor is arról beszélt, hogy a nyomorultakat áldja meg Isten a Mesiás által. Hát, ha lelki szegény vagyok, akkor bírom a legnagyobb kincset, Jézust és benne a mennyek országát. Nélküle meg. És ha bírom a mennyek országát, még ennyit elmondanék itt, testvérek, ha lelki szegény lettem, és megkaptam a mennyek országát, enyém Jézus, enyém az üdvösség hazája, enyém az új ég és az új föld, akkor ez engem büszkévé tesz? Akkor most hirtelen lettem valaki? Nem lettem senki. Ugyanúgy lelki szegény maradok. Ugyanabban a lelki szegénységbe fogom tovább élni az életemet. Az Isten ajándékai nem felfuvalkodottá tesznek, nem büszkévé tesznek, nem mások lenézőjévé tesznek minket, hanem alázatosságba erősítenek. Akár mekkora ajándékokat kapunk az Úrtól, még kisebbek leszünk. Még lelki szegényebbek. Ne féljetek ettől. A másik dolog, amit mondtam, hogy kiemelném a sírók példáját. Mert hát ugye ez is... Boldogok, akik sírnak, hát hogy lehet ilyet mondani? Hát szinte már megbotránkozunk ezen is. De hát mégis így van. Sok minden miatt lehet sírni. Jézus maga is ismerte a könnyeket, testvérek. Emlékeztek, hogy amikor Lázár sírjánál állott meg az Úr Jézus, ugye a barátja volt, emberi módon szólva, hát mit csinált Jézus Lázár sírjánál? Először is megharagudott, azt olvassuk az írásban, János evangéliumában, hogy megharagudott a halára. Másfelől elkezdett sírni. Mint ahogy ma is megállunk egy koporsó mellett, egy sírmet, és elkezdünk sírni. Mert a halál könnyekre fakaszt bennünket, pláne ha szerettünket veszítjük el. Sírunk. Jézus is sírt. A Lázár sírjánál. És Jézus egy másik alkalommal is sírt, amikor Jeruzsálem fölött sírt, amikor ment oda, és tudta, hogy ki fogják végezni, majd a keresztre fogják taszítani. Akkor is megállt, és látta a várost, és sírt fölötte. Hát mi is sírhatunk ilyen okokból is, testvérek, hogy sajnáljuk az ítélet alá siető embereket, meg gyász okából is sírhatunk, de sírhatunk még másokból is, testvérek. Most idézném Ravasz Lászlót, aki ugye egyházunknak volt püspöke, ezt írta 1943-ban, mondott egy prédikációt a rádióban, amikor már magyarok haltak meg a harcmezőkön. Kit siratsz te? Kérdezte Ravasz László. Kit siratsz te? Siratod-e elkövetett bűneidet? Elmulasztott kötelességeidet? akkor már jó úton vagy. Síratod-e azt, hogy nem vagy elég hű, nem tudsz eléggé szeretni? Síratod-e, hogy távol vagy Istentől, és Krisztus nem úgy a tied, ahogy lehetne? Síratod-e, hogy nincs elég szeretet a szívedben? A legmagasabb rendű fájdalom, szenvedés, amikor a torzó sír az istenkép után. Hallottad-e a vadludak kiáltását, amint áthúznak a sötét ég alatt, sajgatva siratják a napfényt, amit elvesztettek? Ide kellene eljutni a minden léleknek, vagy ha szárnyaim nőnének, mint a galambnak, elrepülnék és nyugodnám. Hát ezek miatt is lehet sírni. Ezek miatt a bűneink, mulasztásaink, hiányosságaink miatt is lehetne. És hogyha akár a bűneink, akár más egyéb hiányosságunk és nyomorúságunk miatt sírunk, akár másokkal együtt érezve sírunk, akár mások nyomorúságát látva sírunk, akkor testvérek, akkor azt mondja Jézus, hogy akkor a miénk lesz a vigasztalás. Boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak. Miénk lesz az igazi vigasztalás? Jön Jézus, és letörli a könnyeinket. És a kegyelem által megvigasztal minket, a szeretetével megvigasztal minket. Lehet, hogy átéltétek, kívánnám, hogy éljétek át a Jézus szavát, amikor halljuk, és az megvigasztal bennünket, annál nagyobb öröm és boldogság nincs is. Az ember valóban boldog ember, akit az Úr vigasztal, és annyira csodálatos, hogy így előre nézünk a mennyek országára, emlékeztek a Jelenések könyvére, és Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Ott nem lesz már sírás. Akik az Úrban halnak meg, azok boldogok, mondja a Jelenések könyve, ugyancsak boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól mindörökké. Ez a boldogság, mert ott vigasztaltatunk, egy örök vigasztalásban lesz részünk. Nem fogunk sírni. Hát boldogok a sírók, mert ők meg... Látjátok ezeket a vonásokat, nem tudunk mindegyik boldog mondáson végigmenni, de látjátok, testvérek, hogy az Úr Jézus a benne hívő, az őt követő emberekben munkálja ezeket a dolgokat, a lelki szegénységet is, munkálja bennünk a könnyeket is, és ezektől nem kell félnünk. A lelke által munkálkodik, hogy ezek a jellemvonások ott legyenek bennünk, és ne szégyeljük ezeket, örüljünk neki, és őt vágyódjunk arra, hogy Uram, munkáld bennem ezeket a dolgokat, mert ezeket fogod te megáldani aztán. És lehetek igazán boldog ember, igazán lesz teljes az életem. Utoljára harmadik kérdésünk, ki nevezhető akkor boldog embernek? Ki nevezhető? Boldogok az analfabéták? Boldogok a tudatlanok, a vegánok? A húsevők, a sikeres üzletemberek, a hajléktalanok, a magányosak? Nem ezekről beszél Jézus. Hanem arról beszél, hogy boldog az az ember, ide egyszerűsödik le, testvérek, a boldog mondások mindegyike, oda egyszerűsödik le, amit az első Zsoltárba olvasunk. Az első Zsoltárba. Boldog ember az, aki az Úrban bízik, és az ő törvényében van gyönyörűsége minden nap. Az ilyen ember boldog. És hogyha én Jézus követésébe szegődök, vagy szegődsz, és átadod neki a szívedet, mint megváltó uradnak, akkor ő téged boldoggá fog tenni. Teljessé teszi az életedet. Az a boldogság egy olyan életállapot, testvérek, nem egy érzés, ami van, és aztán nincs, jön, megy, de nem, az egy olyan állapot az életünknek, létezésünknek, ami Jézus megkerülésével vagy kihagyásával nem valósítható meg. Nem valósítható meg. Ha ő az enyém, boldog vagyok. Ha nem az enyém, nem leszek soha boldog, amíg nem lesz az enyém. Ha ő az enyém, örökre boldog vagyok. Örökké boldog. Emiatt van, úgy mondják a teológiában, hogy krisztológiai színezete a boldogság fogalmának, mert Jézus nélkül nem valósul meg. Nem valósul meg. Aki, volt itt egy konfirmandus nénink, akit megkérdeztem a vizsgán, írja le, mi neki Jézus? Mit jelent neki Jézus? És akkor ezeket írta, hogy hát kicsit tipródott vele, hogy mit is írjon Jézusról, és nem is válaszolt rögtön az első alkalommal, hanem mondta, hogy egy kis időt kér, mert neki ezt át kell gondolni, hogy kicsoda neki Jézus. És aztán visszajött, és egy papírt adott ide, máig megvan. Rá van írva, hogy nekem Jézus az, akivel felkelek, és akivel lefekszek. Akivel járok, kelek. Akivel pihenek, és akivel dolgozik. Aki hallgat engem, és akit hallgatok. Akit dicsérek, akit magasztalok. Aki szeretem, akit szeretek. Egy csomó ilyen dolgot írt le, ami hát csak örültem nagyon. Nem egyszerűen annyit írt, hogy nekem Jézus a megváltó Uram, ez is elég lett volna nekem, de ő egy kicsit így elkezdte részletezni, hogy az ő életében Jézus tulajdonképpen a főszereplő. Nem a családja a főszereplő, nem az autója, nem a háza, nem tudom, micsoda. Jézus a főszereplője az életének. Ez neki Jézus. Ez a boldogságnak, testvérek, a pillére, az alaptartó oszlopa. Az ilyen ember nem csak a földön lesz teljes életű, hanem örökre teljes életű lesz. És amikor mi keresztjének ti is a gyerekeiteket, vagy a szomszédot, vagy nem tudom kicsodát, az Úr Jézushoz hívogattok, akkor a boldogsághoz hívogattok. Az igazi boldogságra, a teljes életre hívogattok, az üdvösségre hívogattok. Nyugodtan hívogassátok, ha akarjátok a boldogságukat. Én akarom a tieteket, de az kevés, az Úr is akarja. Kell fölfogjátok, testvérek, és értsétek, és érezzétek is meg, hogy a boldogság szó a mai magyar nyelvben csupán egy érzést jelent. Egy érzést, ami jön, megy. Leginkább egy ilyen felfokozott örömérzésnek szokták az emberek definiálni. Hogyha eljutok valahova, valami szép helyre, és körülnézek, és tetszik nekem, akkor boldog vagyok. Aztán utána eljövök onnan. És már mást látok, ott már nem vagyok boldog. Azt már megszoktam. Vagy tapasztalok valamit, találkozok valakivel, akinek nagyon örülök, mert már régen láttuk, és végre újra találkoztunk, és akkor nagyon boldog vagyok abban a pillanatban, hogy látom, és átölelhetjük egymást. Nagy pénz hullik az ölembe, akkor annak felettébb örülök, tehát boldog vagyok, pedig a pénz nem boldogít. Sikerül valamit megvenni, vagy eladni, és akkor nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ez sikerült így, megoldanom ezt a kérdést, és akkor úgymond boldog vagyok. Jubilálok, mert mit tudom én, hány éves lettem, ennek nagyon örülök, tehát boldog. Eljött a karácsony, meg a húsvét, akkor sok boldogságot kívánunk egymásnak, hogy legalább ezen az ünnepen érezzétek egy kicsit jobban magatokat. És akkor most boldog vagyok, most madarat lehet velem fogadni, mert valami földi körülmény úgy alakult, hogy nem csak kicsit, hanem nagyon örülök. Boldog vagyok, mondjuk. De a Biblia másról beszél, testvérek. A Biblia arról beszél, hogy valaki a körülményeitől függetlenül boldog. Pontosabban nem földi körülmények változásának van kitéve a boldogsága, hanem örökké való oka van a boldogságának. Ami akkor is megvan, ha éppen jól mennek a földi dolgai, de akkor is megvan, ha nem mennek olyan jól a földi dolgai. Amikor a depresszió mélypontján van, vagy amikor a depresszió csúcspontján van, akkor is jól van, mert nem a földi körülményeiktől függ a boldogsága, hanem Jézustól függ a boldogsága. Az Úrban van a boldogságának az oka, mert ő a legnagyobb kincs. Ha a halál szélén állok, is boldog vagyok. Még akkor is, hogyha előttem van az élet. Aki Jézusé, az mindig boldog ember. Az egy állapot, amiben él az ember, vagy nem él benne. Értitek? Az egy más dolog, hogyha valaki boldog ilyen értelemben, az az ember is tud örülni. Tehát az öröm jellemzi a boldog embereket. De a boldogság nem merül ki abba, hogy örülnek. Örülünk mi is, ha nagy pénz hullik az ölünkbe, vagy örülünk, ha ez vagy az történik, vagy jó híreket kapunk, vagy így, vagy úgy. Örülünk. De tudjuk, hogy másnap már jön az ellentéte, vagy harmadnap. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy miénk a megváltónk, miénk az Urunk. Ő lehet a number one az életünkbe is, és a szívünkbe. Hát ki az, aki boldog? menjünk vissza az Úr Jézus szavaihoz, testvérek. Boldog az az ember, aki a Jézusé, aki az ő tanítványaként ül a lábaihoz, és akiben ő munkálja a Szent Lelke által, az igéje által ezeket a vonásokat, ezeket a lelki tulajdonságokat, mert utána ezeket ő megáldja különböző ajándékaival, odaillő ajándékaival, és ő maga teszi igazán boldoggá a szívünket. Ő boldogít téged, ő boldogít engem. Akkor igazán boldogok vagyunk, és örökre boldogok vagyunk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy annak idején ott a Palesztinában, ott a tó melletti kis dombokra leültél, és a tanítványod oda gyűltek, és te elkezdtél hozzájuk beszélni, tanítottad őket a boldogságról. Mert te azt akartad, hogy ők is boldogok legyenek, és teljes életük legyen, sőt, örök életük, üdvösségük legyen. És annyira csodálatos dolog, hogy te a lelked által, Máté evangélista által is leírattad ezeket a dolgokat nekünk, és mi olvashatjuk most ezeket. És mi is beavatódunk abba a titokba, hogy kik az igazán áldott emberek. Kik azok, akik valóban boldogok, és ezért lehet örömük is. Köszönjük te néked azt, hogy ezeket a tanításaidat a szívünkre helyezted ezen a mostani Isten tiszteletünkön. Kérünk téged arról, hogy munkálkodj a szívünkben, hogy megragadhassunk téged, mint megváltónkat, Urunkat, mint hatalmas szerető megváltónkat, és átadjuk neked a szívünket, sőt, beereszünk az életünkbe, hogy ne nélküled éljünk egy átkozott és boldogtalan életet, ami aztán a pokorba torkollik, hanem élhessünk veled egy boldog földi életet, és egy kiteljesedő, boldog üdvösség, örök élet részesei is lehessünk. Munkálkodj bennünk, Urunk! Munkálkodj a lelki szegénységünkön, munkálkodj a könnyeinken, és a többi vonásokon is, hogy aztán ránk áraszthasd ajándékaidat, és boldoggá tegyél minket. Köszönjük néked, hogy így tanítgatsz minket ma, és kérünk, adj füleket a hallásra, és szíveket az értésre, és hitet a befogadásra. Segíts, hogy megnyissuk előtted magunkat, és átadhassuk egész valónkat te neked. Köszönjük néked, hogy nem elveszel tőlünk, hogy nem megfosztasz valamitől, ami annyira drága nekünk, hanem éppen, hogy megajándékozol önmagaddal a legnagyobb kincsel. Áldunk téged, hogy ma így együtt lehettünk, és szóltál hozzánk, és köszönjük, hogy a jövő héten is velünk akarsz lenni, és szólni akarsz velünk, tanítgatni akarsz minket. Kérünk téged, hogy őrizzed meg életünket sokféle esemény között, ami történik. Imádkozunk azokért, akiknek jól megy sora, hogy segítsd őket a jó sorukban is beléd kapaszkodni. Imádkozunk azokért, akiknek nehéz pillanatokat kellett vagy kell átélniük betegség miatt, gyász miatt, szerettük elvesztése miatt. Így kérünk azért a családért is, akinek múlt héten kellett megállni a szerettük földi hamvai mellett. Vigasztald meg őket is a te nagy szeretetedből, kötözd be sebeiket, áld meg ezt a családot. Kérünk téged arra, hogy vigyázz országunkra és népünkre. Köszönjük néked, hogy nem kell diktatúrában élnünk, nem kell a hazugságot hallgatnunk napestig. Légy áldott, hogy szabadon élhetünk, szabadon jöhetünk össze, szabadon gyakorolhatjuk a hitünket. Köszönjük néked mindazokat, akik ezért a szabadságért életüket is áldozták annak idején. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy őrizzük az ajándékot és el ne veszítsük saját bolondságunk miatt. Imádkozunk népünk vezetőiért, hogy adj nekik felét forduló szívet, benned bízó szívet, és add, hogy szerinted való módon tudják szeretni és kormányozni a mi népünket. Kérünk, hogy szabadíts meg minket a hazug emberektől, a gonosz, a fösvény, a parázna emberektől, és adj istenfélő vezetőket népünk minden pozíciójába. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hordozzál bennünket a te nagy szeretetedből. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek együttérző szívvel, hogy elmúlt héten halottunk volt. Szomorú szívvel búcsúztunk Krucsó Józseftől. Pénteken 13 órakor volt a temetése Szegeden, az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt szeretteinek, családtagjainak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk, nem sorolom őket. Ifjúsági órák, bibliaóra, imaóra is rendben megtartásra kerül. Jelzem, hogy jövő vasárnap, október 31-e lesz, tehát reformáció emlékünnepe. Ebből az alkalomból itt a templomban úrvacsoroztást tartunk, tehát az istentiszteletünk keretében jövő vasárnap úrvacsoroztást lesz, aki szeretne ezzel részt venni, így készüljön erre az alkalomra. A szokott óvintézkedések betartásával fogjuk tartani ezt a szertartásunkat. Ugyanaznap este, tehát október 31-én este, jövő vasárnap este 18 órától a Kálvin téri református templomban lesz reformáció emlékisten tisztelet, amikor is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora.